Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Újra vissza. Piektor Szofpa a stúdióba, ez jót tesz. A tegnap csak egy ilyen rövid nap. Lovaglás Grazba, hogy a havonta egyszer felvett tőkepiaci beszélgetés, hangos gondolkozást Mártinnal, Mártin Mikolikkal. Az ne csak online vegyük fel, hanem személyesen, ennek is megvan a varázsa. Nagyon jók voltak megint a kérdések, tehát itt lehetett látni, hogy ügyfelektől, de tanácsadóktól is, az ügyfeleknek a gyermekeitől, következő generációtól is jönnek kérdések. És az érdekes az, hogy pillanatnyilag újra az a kérdés forog így a levegőbe, hogy az aktuális helyzettel ki mit tesz. A mesterséges intelligencia hype körüli mozgások, főleg Nvidia-nál, az egyik oldalról ugye ezt a szó szerinti szójátékot, hogy Nvidia soha többet dami be, az úgy tűnik így egy pár privát befektető fejébe, hogy azt jelenti a soha többet, hogy soha többet lefele nem megy az árfolyam, csak felfele, és ezért nagyon bátran bármilyen árat megvesznek. De az aktuális számokból lehet azt látni, hogy az intézményi befektetők azok a múlt hét szerda előtt, a számok előtt vásároltak, a hedge fundok, és a számok után eladók. De a számok után az árfolyam nagyot ugrott felfele. Tehát, ha el akarok adni, nehézséget akarok realizálni, akkor pont az a millió kell, hogy vásárol a piac, és abba a millióbe el tudom adni az anyagomat, mert akkor jobb árfolyamot érek el. A kérdés az, hogy ki vásárol. És a számokból azt lehet látni, hogy nagyon erősen opciókon keresztül a privát befektetők vásárolnak, és ez egy hasonló jelenség, főleg az amerikai piacban, mint amit 2020-21-ben láttunk a GameStop részvény körül, akkor is, de akkor egy haldokló részvény, egy haldokló társaságnak a részvényét hajtották össze-vissza, most pedig a nagyokat. És itt megint az opciópiac az, ami nagyon erősen megjelenik az egész mozgásban, ezt honnan lehet látni. Általában a napok azzal indulnak el, az amerikai tőzsdén, hogy bizonyos pozícióknál kezdetben ugrik az árfolyam egy magasat, és azután napközben lassan a vége fele visszajön, és az egész nap indulási nagy nyereséget leadja. És ez a nagy lendület a nap elején abból jön, hogy itt az opciókon keresztül opciókat vesznek meg privát befektetők, ami ugye nem követel akkora tőkét meg. A dílerek, akiknek eladták az opciót, azok meg kell vegyék azt a részvényt, amire az opció fel van építve. Ezért van egy nagyon erős vételi hullám, de a normális vétel nem történik meg napközben, ezért az árak újra visszajönnek. És ezért ebből látjuk azt, hogy újra és újra fontos pontosabban oda nézni, hogy mi is történik, és honnan jönnek mozgások a piacokba. Tehát ez az egész ilyen do-it-yourself mentalitásba, hogy senkinek nem kell senki, hanem mindenki saját maga meg tud mindent oldani, mert ott van a net, és a netbe ott minden információ jön, hát omlik nagyon sok nonsense. Nagyon-nagyon jó, vagy tetszik nekem, hogy a fiammal így közösen nézzük gyakran a tőkepiaci eseményeket, de főleg, amit közösen megnézünk, hogy mi is ömlik az ő mobiltelefonján keresztül információként, mi jön be hozzá, és milyen csapdákba léphetne bele. És ez kemény, de a nagy részt azt lehet mondani, hogy 99%-a annak, ami jön, az show, nonsense, kamu, csapdák, amikben nagyon hamar bele tud lépni, és itt az én megoldásom, modellem inkább azt, hogy ezt közösen szétszedjük, a függöny mögé nézzünk, megvizsgáljuk, hogy mi is van mögötte, és beszélgettem egy fiatal olyan influencerrel, aki most már Európát elhagyta, és néha megjelenik így a YouTube csatornákat bizonyos korosztályba, Dubájból, és a Lamborghini a háttérbe, és a nagy órával, és tattara. És azt mondja, hogy nézd, ha ezzel a témával le akarsz foglalkozni, akkor el kell döntsed, és azt mondod, hogy oké, ez egy show, ez egy színészkedés, amit én itt csinálok. Tehát amikor a kamera bekapcsolódik, akkor én játszom azt a sztorit, és kész. És ezt kezdetben eldöntöttem, hogy ezt fogom csinálni, mert az, amit azelőtt csináltam, és ez nagyon sokszor ugye ezekre a trading modellekre van ráépítve, az nálam nem működött. És azután el kellett döntsem, hogy akkor, hogy lenullázom azt az időt, amit ott eltöltöttem, mert alapjába szereztem tapasztalatokat, de látom, hogy főleg a fiatalok, akik elkezdik a témát, és akinek szükséges lenne az, hogy ne szaladjanak a csapdákba, hanem akár legyen az oldalokon valaki, aki támogatja, azt meg kellene persze venni, de mire erre nem akarnak költeni, és az a meggyőződésük, hogy do it yourself, ezt én mindent meg tudom, mindent ismerek, és ha valamire kíváncsi vagyok, akkor ott a net, és abból minden információt tudok hozni. Akik ezt meg kellene vegyék, azt nem veszik meg, ezért belemennek a csapdákba, elégetik a pénzeket, nagyon sok ilyen trading platformra ki is van írva egyből, nagyon vastagon a felső oldalán, hogy akik a mi platformunkon kereskednek, azok mit tudom, 70%-a, 80%-a pénzt veszt, ezért már akik oda mennek, arra is vannak kalibrálva, hogy oké, itt veszteni fogok. És nem is kritikusok megnézni azt, hogy azért vesztek esetleg, mert valójában egy komoly felületen kereskedtem, és a piac ellenem fordult, vagy nem volt jó a stratégiám, vagy nem végeztem el a házi feladataimat, vagy azért vesztek, mert az első perctől kezdve, amikor átutaltam a pénzemet, akkor már nem volt soha tervezve, hogy ezt valamikor én visszakapom. És tehát ezeket a tapasztalatokat sokan megszerzik, és a végére, amikor kvázi kiégtek, vagy elégették a pénzüket, amikor már nyitottak lennének arra, hogy oké, akkor valakinek a tapasztalatát megvegyék, akkor már nincs pénzük, amiből ezt kifizessék. Tehát azt mondja, hogy ebbe a csapdába ő benne volt, és ezért valamikor hozott magának egy döntést, és azt mondta, hogy that's a show, kész, oda kimegy, és elmondja azt, amit úgy tűnik neki is, hogy nem tudja miért, de a nagy tömeg akar hallani, ezért akár néha fizetnek is neki, és ezért elhelyezte olyan helyre a lakcímét, a székhelyét, hogy ne legyen annyira felerősségre vonható, és így lebeg kvázi a Niemandslandba, és ez az érdekes az, hogy azt mondja, hogy amiről eleinte beszél, abból ő meg van győződve, hogy abból nagyon kevesen, vagy nagyon nehéz, vagy nem lesz meg az a nagy vagyon, de álmodoznak sokan arról, hogy akkor meggazdagodjanak gyorsan ezeken a rendszereken keresztül. De mivel ő ezt mind show csinálja, és ezért van bevétele, az érdekes az, hogy valamikor ő saját magának akár ebből a showból fel tud építeni egy olyan életstílust, ami az, amiről ő beszélt, amit esetleg elérhető lehetne, és amit elad ezeken a trading rendszereken keresztül. Tehát ő is mondja, hogy valahogy ez perverz az egész szituáció, mert az internet és a hátterek, a technika egy olyan ablakot nyitott meg, amiben, és ezt mondja, hogy ez a legfontosabb, hogy ő pszichológia oldaláról kell a tükörbe nézze, és azt a kérdést feltegyen, hogy itt mit csinálok. És hát addig, amíg ezzel a színészkedéssel plusz-minusz valahogy balanszva van, addig ezt csinálja, és ha valamikor eljön a nap, akkor kikapcsolja, eltűnik és kész. És amikor ez így megvan, akkor ezeket látom fontosnak, hogy a függöny mögé nézni, és megnézni, hogy mi is van a nagy show mögött, mert remélhetőleg ebből alakul ki, főleg a fiataloknak az ellenálló képességük, hogy ne egy az egybe mindent vegyenek át. És erre jött is egy jó kérdés a tegnap a Máténnal a beszélgetésbe, hogy mit tegyek, és a tanácsadótól jött ez biztos, mit tegyek, hogyha azt látom, hogy egy ügyfelem, akivel eddig egy jó stratégiát összeállítottunk, és most az egész internet hype miatt kvázi bekattan, és kidobja az ablakon a stratégiáját, és elkezd szerencsejátékozni, elkezd spekulálni, hogy tudom ezt megakadályozni. És hát erre az én válaszom az, hogy legelőször érdemes, hogy megértsem, hogy ilyenek az emberek. Tehát az emberekben benne van ez. Ez egy emberi tulajdonság, hogy van olyan, aki egy kicsit szeretne így szerencsejátékozni. Van több olyan ember is, aki tényleg mélyen álmodozik, és ezt a kérdést azt hiszem, hogy tegnap dobtam be a podcastba, és azt a kérdést felteszi, hogy oké, hogyha megvan egy bizonyos iparág, akkor ebbe a hype-ba mi nem tudunk beszállni, és akkor maximális nyereséget abból kiveszünk, és akkor realizáljuk, és akkor mindent másképp csinálunk. Ezeknél én úgy látom, hogy ez nem csak egy motiváció gyorsan meggazdagodni, hanem ez egy menekülés is az aktuális helyzetből, hogy amiben benne vagyok, az nem passzol. Tehát ez az egyik, és mivel megvan a szerencsejáték, ezért van ugye az állami oldalról is hivatalosan kaszinó, megvan a lottójáték, tehát hogyha az emberek már, ha már valamit akarnak ebbe az irányba csinálni, akkor legalább ne kriminális felületekre menjenek, hanem legalább a struktúrája a felületnek legyen kiszámítható, még akkor is, hogyha bemegyek a kaszinóba, akkor matematikailag tudom, hogy mint vesztes jöttem be, a lottóba is, mint vesztes adom le azt a cetlit. Ez a matematika, ami mögötte van, de legalább már csak ez maradjon meg, és ne az, hogy az, akinek odaadtam a pénzemet, az első percből kezdve ezt átvette, és soha többet nem is fogom látni. Tehát, mint tanácsot azt mondanám, hogy megakadályozni, szerintem ez fölösleges, inkább, ha megértem, és az ügyféle megy tovább a beszélgetés, és meg tudjuk az arányokat beszélni, hogy tőlem hány százalék legyen az, amit ő valamilyen formában úgy érzi, hogy kellene szerencsejátékra vigyen, oké, mert úgyis meg fogja ezt tenni. És ez megtörténik. És olyan, aki még egyáltalán nem épített fel koncepciót, és egyből a szerencsejátékkal kezdi, hát azt is értem, azt is sajnálom, hogy ezt csinálja, maximum megpróbálom azt, hogy van egy kommunikáció alap, ami alapján normálisan, hungáltan, nyugodtan tudunk beszélgetni, hogy majd valamikor, amikor eljött az idő, hogy esetleg nyitottabb, és idegileg nem ment tönkre, és nem égette el az egész pénzét, akkor még esetleg van lehetőségünk, hogy azt a témát nyugodtan, közösen kézbe vegyük, és megnézzük. Ez a do it yourself, hogy állítólag mindenki, minden saját maga meg tud csinálni, hát ez erősebben jönni fog, ez mindig valakinek érdeke, hogy ezt eladja. Mikor ez a kérdés felmerül, akkor mindig visszatérek azok a példámhoz, hogy Porsche alkatrészeket is egyenként meg tudnám vásárolni ma. És egyedül összetudnék építeni két barátommal egy Porsche-t. Az érdekes az, hogy ebbe az autóba én mégsem ülnék be, mert még nem, hogy a barátomnak a képességeiben nem nagyon bízok, még az enyémbe se, hogyha ezt így összeépítettem, hát ezért az az érzésem, hogy ha már azt akarom, akkor érdemesebb ezt készen megvenni, és ahol tudom, hogy valaki mögötte van, felelősséget vállal, le van megfelelően tesztelve sok szemszögből, még mindig történhet ott is dolog, de legalább nem ennyire felületesen csak én csináltam meg, mert állítólag ez olcsóbb. Ja? És az érdekes az, hogy eddig nem hallottam semmit, hogy Porsche az ellen eljárásokat indítana, hogy ezt megakadályozza, mert hát aki ezt meg akarja csinálni, csinálja, hobbizonos, építsen 15 évig egy Porsche-t össze, lehet, hogy ez neki egész más szemszögből motiváció, és nem csak a költségek oldaláról, és ezt hasonlón látom ezekbe a direkt lehetőségekbe is, hogyha valakinek ma megvan a lehetősége direkt lebonyolítani dolgokat, hát ha az neki motiváló, akkor azt csinálja. So what? Ez a nehéz nagyon sok olyannak, akinek ugye van tapasztalata, és ezzel visszatérek ahhoz a fiatal traderhez is, aki ugye alapjában megvan a tapasztalata, megszerezte, annyira benne is van a komplex világba, hogy észre se veszi, hogy ő annyira komplexen beszél, igaza van, de nem tudja senki követni, mert ő eltávolodott az egésztől, elégette saját magát, elégette a pénzét, elégette a türelmét, és ezért már a csatlakozó képessége is nagyon nehéz. És neki igaza van, hogy arra a tapasztalatra, arra a háttérre, arra a tudásra szüksége lenne nagyon sok embernek. De, ha nem kíváncsiak, nem fizetik ki ennek az árát, hát akkor annak nem jött el az ideje. És ez általában ugye az üzleti modellekben is a legnehezebb, hogy minden ötletnek nagyon nagy az ereje, amelyiknek eljött az ideje, és ha van egy olyan ötlet, amelyik nagyon jó, de aminek nem jött el az ideje, hát annak nincs piaca, és akkor mindazon lehet lovagolni, és azt mondani, hogy de én ezt tudtam, igazán volt, hogyha nincs közönség, nincs taps. Tehát ez, és ezt látjuk pillanatnyilag, hogy megvan az egyik oldalról a KI hype, de párhuzamosan éppen most térdre van küldve a tőkepiac oldaláról egy másik iparág, amelyik még két évvel ezelőtt nagyon erősen szárnyalt, ez az egész elektromos autó iparág. Tegnap kijött Bloombergtől az a hír, amit még nem igazolt vissza, nem erősített meg Apple, de az a hír, hogy Apple állítólag az elektromos autó építési terveket egyelőre leállítja, és ezzel a témával nem foglalkozik. Hát, hogyha körben megnézzük, hogy mennyire nyomulnak a kínaiak, és most már tárgyalnak Olaszországgal, hogy egy külön kínai autógyárt szeretnének Olaszországba építeni, ez azt jelenti, hogy direkt Európába akar Kína elektromos autókat az európai piacra építeni, ami azt jelenti, hogy ezzel erodálni és támadni további az európai piacokat. A kérdés az lesz, hogy ezt az Európai Unió egyáltalán megengedi-e, és hogy milyen büntetői adók fognak jönni. A másik, hogy ugyanezt csinálják Amerikába is, hogy Kína nem Amerikába szeretne autógyárt építeni, hanem Mexikóba, tehát így Mexikón keresztül beszivárogni az amerikai és kanadai piacba, és Kínában megvannak a túlkapacitások, tehát főleg az elektromos autóknál Kína hatalmas kapacitásokat felépített, amit nem tud pillanatnyilag csak a saját piacba kihasználni, kevés a kereslet, deflációban van, ezért ömleszti ezt olcsón a világpiacra, és hogy ebből kiszáll, ebből ez elképzelhető, ez nem nagy fantázia, inkább tereli át a kapacitásokat, több mint 2000 alkalmazottat a mesterséges intelligencia témák irányába. És ott is azt látjuk, hogy a nap végén van egy esetleges spekulációs hullám, ami meg volt két évvel ezelőtt. A Rivian a múlt héten számokat hozott, és minden eladott autón 43 ezer dollár veszteség van. Hogy az árfolyam a csúcsoktól visszaesett 90%-kal, hát nem csodálkozunk, mert a nap végén, mindegy, hogy mekkora a fantázia, valamikor eljön az a kérdés, hogy a piac elkezdi azt a kérdést feltenni, hogy mennyi pénzt keresel, mennyi a nyereséged. És ezért, amikor spekulációs hullámokat vesznek meg az emberek, akkor mindig jó lenne azt a kérdést feltenni, hogy oké, megvan a fantázia, lehet, hogy látok ígéretet, de ettől független, mi történik a pénzemmel? Ez csak az árfolyamot hajtja felfele, vagy pedig történik ott valójában egy értékgyártás, és ebből valamikor nyereség. És ez újra és újra a kérdés, tehát látjuk, hogy szinte minden kérdés, ami itt az asztalon van, mindeniket kézbe vehetném, és erről egy órát tudnánk beszélgetni. Ma lesz az osztrák televízióval is egy beszélgetés pont az FTX és a kriptovilág körüli témáról, mert ott is látható az, hogy minél erősebben emelkedik bármilyen okokból, ebben most nem akarok belemenni, egy bitcoinnak vagy a kriptoknak az ára, annál inkább az FTX sztori fordul oda át, hogy na já, hát hogyha megvannak a számok és megvan a nyereség, hát akkor ez nem is volt akkora nagy baj, hogy Samuel Bankman-Fried nem úgy használta fel a pénzt, mint ahogy ezt esetleg ígérte, hanem kvázi kölcsönkérte, és ő egészen más dolgokba fektette be, mert hát most jók a számok, ezért ez nem bűncselekmény. És ez újra és újra a kérdés, hogy csak a számok, csak egy nyereség, csak valami, ami vissza van fizetve a befektetőknek, ez valójában kvázi nemesíti a bűncselekményt, és erre teszi, hogy bűncselekmény marad bűncselekmény. Mindegy, hogy milyen ennek a végeredménye. Tehát tovább sok-sok-sok érdekes téma marad, amiről tudunk beszélgetni, ha a függöny mögé akarunk nézni. Ez mindig a döntő, hogy erre kíváncsiak vagyunk-e, és fogunk ott olyan dolgokat látni, ami nem tetszik, de hát ez a transzparenciának az ára. Ez is maradok a függönynél, és nem a szoknya alá nézünk. kellemes napot kívánok mindenkinek, és visszahallásra a következő PFS Kávézatsz podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston!